Szószátjár.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdy Ádám műsora.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki. Nem érti senki, nem érti senki. Nem is akarja megtanulni.
Üdvözöljük hallgatóinkat. Én Nádasdy Ádám vagyok, és sajnos nem Kálmán László vagyok. Hölgyeim és uraim, Kálmán László meghalt. Ez az utolsó szószátjár műsor, amelyben hát őrá emlékezünk. Társamnak felkértem és ide hívtam Kenesei Istvánt, a nyelvtudomány doktorát, professzort, aki Kálmán Lászlónak hát egész pályáján, hát hogy mondjam, kollégája volt, és szintén sokat tud róla, végignézte az ő munkásságát, főnöke is volt, kollégája is volt. Üdvözöllek, szervusz István!
Szervusz Ádám, én is szomorúan vagyok jelen, ez alkalommal legszívesebben nem lennék itt, ahol Kálmán Laci ülne.
Hát igen. És én elmondom, kedves hallgatók, hogy a magam részéről nem folytatom a szószátjár műsorát. Ez a Kálmán Lászlónak a brendje volt, a találmánya, hogy így mondjam, a márkanév az ő tulajdona volt, ő nélküle én ezt nem csinálom. De az is igaz, hogy évekig csináltuk, és hát most legyen más, jöjjön más, majd a Klubrádió eldönti, hogy óhajt-e valami hasonló, a nyelvvel kapcsolatos műsort rendszeresíteni, de hát azt majd mások és más címen, és talán más hangulatban, vagy más márkajelzéssel fogják csinálni. Ma azért ülünk itt Kenesei Istvánnal, hogy Kálmán Lászlóról beszélgessünk, mert hát igencsak érdekes és színes ember volt, és bőven ad alkalmat arra, hogy beszéljünk. Te, István, mióta ismerted Kálmán Lászlót?
Az első alkalom, amikor én találkoztam vele, és hát ez az előtti életéről én később tudtam meg dolgokat, az valamikor a 70-es évek végén, 80-as évek elején a STAKI-ban, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetnek a Viktor Hugo utcai épületében volt, ahová bejáratosak voltunk, mert ott volt az egyetlen nagy számítógép, és ott késő este meg éjjel lehetett bizonyos munkálatokat elvégezni a kívülről jövő tudósoknak, a nappal az a belsőknek volt fenntartva, és amikor egy ilyen munkánál leültem, akkor láttam két torzomborz fiatalembert, ez volt Kornai András és Kálmán László, és Kálmán László ujjai, mint a villám, jártak a billentyűzeteken, eznek egy külön történet lesz még erre utalva, és akkor találkoztam vele először.
Bocsáss meg, mit csináltatok ott valójában? Mert a hallgatók számára ez nem nyilvánvaló.
Mint először is Kornai az matematikusnak tanult, és csak később csatlakozott a nyelvészekhez. Kálmánnak minden irányú érdeklődése volt, erre is visszatérnék még később. Mi pedig mindenfajta ilyen adatokat fuktattunk le akkor, én már nem is emlékszem, hogy én mit kerestem ott, pontosan azt sem tudom, hogy ők min dolgoztak, de így itt láttam először Kálmán Lacit, és aztán természetesen a Nyelvtudományi Intézetbe, ahova bejáratos volt, mint ezt többször elmesélte, annak ellenére, hogy őt az ELTE általános nyelvészeti tanszékén tiltották ettől a tevékenységből, hogy a szomszéd várba, és ez valóban vár volt, mert a várban volt a Nyelvtudományi Intézet, föllátogasson.
Valóban tiltották, vagy hát inkább csak metakommunikálták, hogy az nem szimpatikus. Na jó, azt is mondd el azért, hogy mi volt ez, tehát hogy kétféle nyelvészeti tanszék létezett, mintha mondjuk katolikus és református hittan lenne, ilyesféle dolog?
Nem, ez az ellenreformációnak a győzelme után volt az ELTE-n, csak katolikus tanszék volt az ELTE-n, vagyis arról van szó röviden, hogy a 60-as években elindult egy modern nyelvészeti képzés az ELTE-n, először az ELTE-n, majd amikor ennek a vezetőjét, Telegdy Zsigmondot nyugdíjazták, és az ő társai, partnerei ebben, Kiefer Ferenc külföldön tanított egy jó darabig, majd szépen nem tudott meggyökeresedni, bár végig tanítgatott ott a tanszéken. Átvette egy másik társaság ennek a tanszéknek a vezetését, Zsilka János lett a tanszékvezető. Zsilka János egy zseniális ember volt, csak az volt a problémája, hogy ő, mint annyi mindenki Magyarországon tudós, főleg társadalomtudós, a saját elméletét próbálta kitalálni, és ezzel nem tudott kommunikálni a világgal. Tehát a...
Igen, az még önmagában nem baj, hogyha valakinek van egy saját elmélete, csak értse meg, hogy mások is léteznek, és Kálmán László tehát ide járt, ebbe a hát hogy mondjam, tanodába járt, tehát a Zsilka János által fémjelzett nyelvészeti tanszékre járt, de végül nem azt szívtam, jól értem, nem az lett, amivé szerették volna, hogy legyen.
Erről te tudsz többet talán, hiszen ugye az előéletéről azt kell tudni, hogy Kálmán egy renitens diák volt.
Igen.
Ezt te is megírtad, igen, hogy egyik általános iskolából a másikba küldték.
Igen,
majd
igen,
amikor elsős gimnazista lett, akkor a Vörösmarty gimnáziumban kezdett el járni, és spanyol azért, hogy spanyolul tanuljon, mert a testvérével együtt a szegény, sajnálatos módon egy héttel Laci után elhunyt Kálmán C. György, akit mi Kalogánynak hívtunk.
Bizony, ő is.
Nagyon szerettük, igen, őt is.
Pár évvel volt csak idősebb Lacinál, és valahogy, na mindegy.
Ők hát együtt, igen, beleszerettek egy spanyol, egy dél-amerikai dalba,
aha,
és ennek volt, ez volt az oka annak, hogy a Laci spanyolos akart lenni. Csak hogy a gimnáziumban is összetűzött a tanárokkal,
igen,
és már keresték, hogy hova mehessen. Megtalálták Pataki Pált, akkor még fiatal, de azután nagyon híressé vált francia tanárt, akit megkértek, hogy fogadja az osztályába. Az az osztály akkor már második osztály lett volna, ez volt Pataki Pali első gimnáziumi osztálya, aminek osztályfőnöke volt. Ő letesztelte, vagy fejtapogatta Kálmán Lacit egy folyosói beszélgetésben, és úgy döntött, hogy befogadja az osztályába.
Jó lehet, Laci addig nem franciát, hanem spanyolt tanult.
Ezt akarom mondani.
Ah.
Ő spanyolos volt, de hip-hop úgy megtanult franciául, hogy a negyedik év végére azóta, a belépése óta elindított francia középiskolai tanulmányi versenynek első helyezettje lett. Zárójelben megjegyzem, hogy az osztály második két tanulója lett a második és a harmadik helyezett. Szóval ilyen francia tanár volt Pataki Pali.
Igen, igen, az egy versenyistáló volt.
De hadd folytassam a nyelvészeti. Tehát
tessék,
ő francia versenyt nyert, tehát francia szakra iratkozott be, de már érdekelte a nyelvészet, ahogy ő ezt elmondta, azért, mert ő a magyar nyelvtanórán mindig vitatkozott a tanárokkal, hogy ez nem így van, ezt így is lehetne, és úgy is lehetne, ez is oka volt az akaratlan, vagy nem szándékos eltávozásánál a különböző iskolából, de az egyetemen a francia tanszéken nem talált igazán nyelvészt,
igen,
és úgy tudom, hogy az angol tanszékhez
bejárogatott egy-egy órára, de nem, tehát nem vette föl az angol szakot, angolul tudott, aztán élete során egyre jobban megtanult angol, de valójában azért ő nem volt anglista. Ő praktikusan használta az angolt, mint sok orvos, vagy mérnök, vagy jogász, hát tudott angolul.
De tőletek hallhatott modern nyelvészetről.
Ez igaz.
És nem ti irányítottátok az általános nyelvészeti tanszékre?
De igen, ez igaz. Pontosabban hát a bátyja, Kálmán C. György, aki angol szakos volt, azt én tanítottam, ő végül irodalmár lett, de nagyon belekóstolt a nyelvészetbe, és akkor még, hát az öcsikéje még akkor gimnazista volt, aki kihitörődött vele, egy ilyen kis lurkó volt, és aztán egyszer csak megjelent már teljes fegyverzetben, kiderült, hogy spanyolul is tud, franciául is tud, angolul is tud, de valahogy németül is tudott, nem tudom. Ő az, amit az angol nyelvben hagyományosan úgy neveznek, hogy he was a good linguist. ami ma furcsa, mert a linguist szó ma arra használják, hogy valaki a nyelvtudománynak a művelője. De a régi, az eredeti használat az volt, hogy jó a nyelvekben. Vagyis, hogy sokféle nyelvet tud, nem is tudom, nyelvtehetsége van. Igen, igen.
Kivéve egyébként a még ma is élő lawyer linguistet, aki az, ugye az EU-ban ők a szakfordítók.
Igen, 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 igazad van.
A jogászi szakfordítók.
Igen, a törvényjelvés.
És nem is tudod meggyőzni őket, hogy a lingvist az nem ezt jelenteni. Igen, már igen, ők ragaszkodnak.
Jó, igen, biztos ez már a középkor óta így van, hogy a törvényjelvész, ugye, aki fordít a bíróságon. Kérlek szépen, tehát ott tartottunk, hogy Kálmán, és valószínűleg ez jót tesz az elmének, kettős nevelésben részesült, mint nyelvész. Mert a Zsilka János professzor tagadhatatlanul színvonalas, csak rettenetesen egyoldalú vagy bigott nyelvészeti...
Mondjuk azt, hogy dobozba zárt.
Dobozba zárt elméleteit, hát kitanulta, majd szedte a táskáját, és átment az ellenkező, hát mondjam, szellemiségű központba, a Nyelvtudományi Intézetbe. Ez emlékeztet engem arra, hogy a kommunizmus alatt, ahogy fölnőttünk, hogy a nagymama megmondta, hogy mit kell gondolni a kommunistákról, majd azt mondta, hogy leveri a fejemet, hogyha ebből egy szót is az iskolába elmerek mondani.
Őszintén szóval nem tudom, hogy ő miből szakdolgozott, de az tény, hogy amikor már végzett, akkor mindenki tudta róla, hogy milyen tehetséges ember, és most hadd olvassak föl valamit.
Kérlek.
Olyan 15-16 évvel ezelőttről létezett korábban egy nyelvészforum nevű vita fórum, ahol nyitottak egyszer egy rovatot ilyen vicces nekrológok.
Sajnos,
a vicces nekrológ sajnos már nem annyira vicces, de ezen ebben a rovatban Bakró Nagy Marian, aki fiatal nyelvész volt akkor az intézetben,
és
de
már, is él,
de már ismert nyelvész volt, tehát már volt szava az intézetben, ezt a történetet mesélte el akkor már, mint menő felnőtt uralista finnugrista nyelvészként, idézem. Történt, hogy a Szentháromság utca tudományos titkári szobájába egy nem intézeti napon a maga utánozhatatlanul szerény, csöndes, mindig megalkuvásra kész és ellentmondást tűrő, kevéssé magabiztos és bocsánatkérő modorában belibbent Szabolcsi Annus.
Hát ennek az ellenkezője.
Ennek igaz. Az ellenkezője. Igaz.
Annak kiváló van. Tudós, igen. Mondjuk el, most a New Yorki Egyetemen professzor és egy világszínvonalú nyelvész, de hát mindig egy rámenős, energikus, hangos, nagyon kicsi asszony az Anna, és valahogy annál hát feltűnőbb a viselkedése.
És két napja tartotta a székfoglalóját, mint tényleg, tiszteleti tag.
A Magyar Tudományos Akadémián.
Folytatom az intézetet. Hozzám intézett szavait, mint mindig, s mint azóta is, írásban vagy élőszóban, a következőképp kezdte. Ú, Marianna! Majd folytatta. Van itt egy srác, állati okos, majdhogy nem zseni, de tényleg. Össztudományos érdek, hogy az intézetbe kerüljön, mégpedig azonnal. Ha nem kerül ide, botrán csinálom. Támogatsz, ú, Marianna! Nem... Folytatom most a Bakró Nagy Mariannával. Nem mintha a támogatásom sokat számított volna, de azért hogy ne támogattam volna. Már akkor is nagyon szerettük, ha Annus botrány csinált. Aztán nem sokkal később a boldog emlékezetű 13-as szobában megpillantottam egy erőteljesen dörmögő torzomborzot. Egyszer, amikor leborotválta a szakállát, átmenetileg nagyon megutáltam. És akkor valaki mondta, hogy ő a Kálmán László. Idők múltán kénytelen voltam belátni, hogy Anna nem tévedett. De botrány azért lett. Idézett vége.
Igen, igen, igen. Végül ugye Anna tényleg olyan alaposan ajánlotta, és olyan intenzíven dolgozott ezen, hogy oda vették állásba, ugye a Kálmán László?
Így van, elég sokára, de hát ehhez tudni kell, hogy a pártállamban, ahogy a mai időkben sem, nem esnek a fejünkre az állások a fiatal tehetséges kutatóknak. Zárt személyi gazdálkodás volt, tehát mindent meg kellett tenni, hogy valahogy oda kössük, akkor még nem voltak pályázatok, tehát ő a Filmtudományi Intézetben helyezkedett el, és ott archivált, dokumentált, könyvtároskodott, ha jól emlékszem.
Igen,
majd nagyjából 10 évvel később került véglegesített állásba, sok
a nyelvtudományban
kapcsolódott, de akkor került állásba, és azóta is ott van, és nagyon szeretett ott lenni.
Nem egészen, bocsánat, fejezd be. Nem egészen igaz, hogy azóta is ott van, mert ő tett egy kitérőt. Hiszen Kálmán László valóban mindig nagyon tehetséges, nem is tudom, a matematikus, vagy logikus, vagy szimbolikus gondolkodású ember volt, amit tőlem egy picit azért távol állt, tehát ő ránézett egy képletre, és egyszer csak hopp, itt van egy hiba, mondta például. Ez a mínusz, ez hogy kerül ide? Nekem órákba tellett volna, amíg szépen végigpörgettem, és kiderült. Tehát ő nagyon gyorsan ezeket átlátta, és volt egy ilyen jó matematikai gondolkodása, hiszen ugye nem minden fiatal nyelvész üldögélt a Stakinak az éjszakai számítógépes laboratóriumába, te voltál egyikük, amikor ugye te, hát ugye Kenese István a vendégem, és én, Nádasdy Ádám, mi évfolyamtársak voltunk, és István akkor emlékszem, hogy felvette a bölcsészkaron belül a matematikai nyelvészet elnevezésű szakot, ami aztán hát tulajdonképp elméleti nyelvészetre változott, de akkor még ez a szó, hogy matematikai nyelvészet, ez a mi fülünkbe hát elég félelmetesen csengett, és úgy elgondolkodtam, hogy ilyen fiatal ember, és akkor ezzel foglalkozik. Kálmánra visszatérve.
Igen, tehát a Kálmán egy mindenoldalú tehetség volt. Visszatérve a gimnáziumi éveire, Fataki Fali elmesélte, hogy az ő akkori kollégája, a Rácz Mihály fizikatanár, akivel beszélgetett Kálmán halála után is, elmesélte neki, hogy az alatt az 50 év alatt, amíg ő fizikát tanított, a Kálmán a rendkívül kevés igazi fizika tehetségek közé tartozott.
Ja,
Kálmánból akármi lehetett volna, és ő ezt többször elmesélte, hogy ő a matematikát imádta. Neki a matematika szórakozás volt, mert ott nem kell, nincs lexikális tudás. Ránézel valamire, a képletre,
igen,
ahogy te mondtad, ránézel a képletre, és azonnal tudod, hogy igen, miről van szó.
Igen,
és
igen,
a nyelvészethez is, a nyelvészetnek ez az oldala is vonzotta őt, hogy ez egy analitikus tehetséget kíván. Na most sok ilyen embert ismertem egyébként a nyelvészet környékéről is, akik bárhol megállták volna a helyüket, de ők ezt szerették csinálni. És olyat is ismertem, aki elment valahova, hogy úgy nevezzük az iparba, ez legyen bank, ügyvéd, akármi, unta magát, mert a kihívás, amit igen, egy tudományos kutatás jelent, az egészen más jellegű, mint bénázni, dolgozni, robotolni igen, egy cégnél, bármekkora pillanatnyi kihívás lehet, és a Kálmánt is két év után ez hozta vissza a nyelvészetbe. Megint csak nehéz volt újra állást találni neki, akkor már én voltam az igazgató, tehát kellett pár évet várni, amíg mindenfajta szerződések után vissza lehet őt tenni az ő álláshelyére, mert az ő álláshelyét más valaki betöltötte. Hát nem maradt üres álláshely.
Azt mondd meg nekem, hogy hova ment ő el tulajdonképpen, mert azért nem akárhova ment el az imádott nyelvtudomány intézetből.
Kétszer ment el, de másodjára a Mindmakerhez ment
mi
el.
Mi az a Mindmaker?
Mindmaker egy ilyen számítógépes fejlesztő cég volt, ahova az ő tehetsége kiválóan működött a tehetsége.
Ugye akkor ez egy csúcs szuper újdonság volt.
Az előző cége viszont, aminek nem emlékszem nevére, úgy tudom, bedőlt.
Aha,
tehát amin korábban
jó, hát
volt.
Ezek újonnan indultak, igen, ugye ezek, ma úgy mondanánk, hogy ezek ilyen startupok voltak, ugye, újonnan alapított.
De biztos vagyok benne, nem miatt a döltbe.
Nem, nyilvánvalóan nem, valami pénzügyi ügyetlenség miatt, vagy ilyesmi. Tehát ő azt gondolta, ugye, hogy szép-szép a nyelvészet, de igazán alkotni valami hasító éket a számítógépes alkalmazásba lehet, tulajdonképpen mesterséges intelligencia, ilyesmi vonzotta őt akkor.
Akkoriban igen, mindig erről beszélt, ez az ő konstrukciós nyelvtana is erről szól, de rögtön meg kell jegyeznem, hogy Kálmán óriási tudományos karriert futhatott volna be, és én opponense voltam az ő 1989-es kandidátusi disszertációjának, és hát én azt hittem, hogy egy zsenit látok itt magam előtt ebben a munkában, és ezt le is írtam, ha nem is ilyen ezekkel a szavakkal, de egy egy nagy tehetséget látok, akinek egy nagy pálya áll előtte. A Kálmán azonban nem ezt választotta. Azt hiszem, ő szándékosan letett arról, hogy egy nagy nemzetközi karriert fusson be, hanem ő arra tette föl az életét, hogy a magyar iskolát, a nyelvről való gondolkodást megváltoztassa az emberekben, és ebben sajnos nem voltak olyan sikerei. Annak ellenére, hogy ennek a műsornak, aminek ha Ádámot nem győzi meg senki, az utolsó adásában ülünk.
Így van.
Óriási közönsége van, és én nagyon sajnálnám, ha ennek vége lenne.
Majd mások csinálják.
Ezzel együtt a Kálmánnak azok a tervei, hogy az iskolai nyelvtanoktatást megváltoztassa, ezek sajnos kudarccal végződtek. Különböző okok miatt, nem azért, mert az a csapat, amit összeszedett, vagy az a munka, amit belefektetett, az hiába való volt. Én magam is érzek bizonyos felelősséget, ha gondolod, erre visszatérhetünk, hiszen nem vagyok büntelen. Én sem, mint a Nyelvtudományi Intézet igazgatója. Egy nagyon kemény, több nagyon kemény vitát folytattunk Kálmánnal, hogy feladata a Nyelvtudományi Intézetnek, az anyanyelvi nevelésnek a művelése, és az iskolai magyar nyelvtanoktatásnak a tankönyvcsomagjának a kidolgozása, és ebben sajnos nem tudtunk egyetérteni.
Hogy értse a rádióhallgató is, ez olyasféle kérdés, mintha mondjuk a szívgyógyászati klinika professzora azt kérdezné, hogy feladata-e a szívgyógyászati klinikának a tömegsport támogatása. Hiszen végül is persze, hát egy kardiológus szívgyógyásznak fontos volna, hogy az emberek mozogjanak, fussanak, stb. De hát közben meg mégse az a dolga, mert nem azért van, azzal tessék másoknak foglalkozni. Ugye ez volt, ilyesféle volt a vitád, mint Nyelvtudományi Intézet igazgatónak, Kálmánnal, mint közoktatás apostolának, vagy hogy mondjam.
Arról van szó, hogy egy humán tudományos kutatóintézetet dupla olyan nehéz teljesítenie a természettudományos intézetekkel szemben, mert sokszor el sem ismerik, hogy azok a dolgok, amiket mi kutatunk, azok valós dolgok, hiszen többségük nem matematizálható, hogy visszatérjük
ehhez. És pénzre nehezen váltható.
És amikor nézik a tevékenységét egy ilyen intézetnek, akkor azt nézik, hogy hány jelentős külföldi publikáció van.
Bizony. Igen.
Így méri a világ.
Igen.
És sajnos tankönyvcsomaggal nem lehet külföldi publikációt teljesíteni. Igen. De nem akarom magamat menteni, mert ezt a konfliktust mi lejátszottuk egymással, és azért jobban maradtunk utána. Kálmánnal nagyon jól lehetett veszekedni, vitatkozni, mert nagyon tisztességesen vitatkozott mindig. A másikat meghallgatta, ellent mondott neki, lehetett neki mondani, és utána maradt minden a régiben, a személyes kapcsolat maradt a régiben.
Világos, tehát ő nagyon nem keverte össze az ellenfél és az ellenség fogalmait, és ezt ő pontosan tudta. Tisztelt hallgatók, a Szószátyár záró műsorát hallgatják, amelyet hát a nemrég elhunyt Kálmán László emlékének szentelünk. Én Nádasdy Ádám vagyok, beszélgető társam itt a stúdióban, Kenesei István professzor, aki hát Kálmánnak kollégája és egy időben főnöke is volt. Azt akarom mondani, hogy elmondtad István, és igaz, hogy Kálmán szerette a matematikát, és a nyelvészeten belül is ezt a képletesebb, elvontabb, matematikusabb típusú nyelvészetet. Közben mégiscsak imádta az adatokat, a lexikális tudást, ugye mi nyelvészek lexikális tudásnak nevezünk mindent, ami nem következik logikailag semmiből. Tehát például a lexikális tudás az, hogy a magyarban a többes számot K betűvel jelöljük, ez lexikális tudás, mert éppenséggel lehetne egy másik betűvel is jelölni, de hát így alakult a magyar nyelv sorsa, hogy almák K-val jelöljük. Tehát ő imádta az ilyeneket, hogy az ember azt kérdezte, hogy a világ legnagyobb gyémántját hogy hívják? Hát azt mondja, a Kohinór. És mondom, tudod, milyen nyelven van ez? Hát persze, azt mondja, perzsául. És mondom, tudod, hogy mit jelent ez? Hát persze, mondja ő, hát a mai perzsa kiejtéssel Kuhenúr, és azt jelenti, hogy a fényből való hegy. Tehát azt mondja, hát ugye kúh az hegy, az í kötőelem, a núr, megjegyzem, mondja, az arabból származik a fénynek a neve, hát az iszlám vallás miatt. Tehát ezt a gyémántot, mert annyira fényesen ragyog, hát a fényhegynek hívják. Na most érted?
De ez tudod, hogy melyik vonala a Lacinak? Ez az a vonala, amit az előbb is pedzegettem, hogy őt ugyan érdekelte a tudomány, de nem erre tette föl az életét, hanem a tanításra.
Ez igaz.
Ő igen. Egy született tanár volt.
Igen.
Tehát ezekkel a kis csillogó kis adatokkal annyi embert csábított el.
Ó, igen.
500 főnek tartott nagy előadástól. Igen. Az egyetemen, igen. A járvány igen. Alatt is, online, a betegsége alatt is. Az utolsó, mielőtt a kórházba került volna, még megtartotta online.
Ebben a fél évben most.
Ebben a fél évben. Hát, hogy ne. Megtartotta
hogy
online
ne. Az és előadását. Ugye, amit hát mi tanárok úgy szoktuk nevezni, hogy anekdotikus színesítés. Ahogy a jó történelem tanár azt mondja, hogy egyébként tudják, hogy ez a császár állítólag a sajtot mindennél jobban szerette. Ugye, hát ilyesmi, ezt most csak kitaláltam. Ugye ezek ellenek is, ebbe ő valóban jó volt. Csak azt akarom mondani, hogy volt benne valóban egyfajta régi módi szeretete az adatoknak. Tényleg, mint a régi természetbúvárok, akiknek növénygyűjteménye is volt, meg lepkegyűjteménye is volt, és azon nagyon tudott örvendezni, hogy katalánul is azért persze tudott, mert hát miért ne tudott volna.
Igen, mert félelmetes agyveleje volt.
Igen,
ezt,
igen,
ezt
igen,
tudjuk, igen, és nagyon igen, vigyázott igen. is rá.
Na most azért az igaz, azt azért mondjuk el, hogy volt azért abban valami, hogy szétaprózta magát, vagy túl sok apró szeletre vágta magát.
Végig gondoltam és belenéztem az ő bibliográfiájába, a publikációs jegyzékébe, alig volt területe a nyelvészetnek, amin ő ne publikált volna.
Már pedig az azért veszélyes.
Ez is veszélyes, de most hadd idézzek egy másikat a tanári mi voltáról. Ezt Rebrus Péter közölte ugyanabban a Vicc Nekrológ rovatban.
Hányban?
2005-ben. 2005-ben. Igen, Rebrus igen. Akkor már a Nyelvtudományi Intézet munkatársa volt.
Igen, ma megbecsült tudós.
Igen, jelentős tudós, fonológus, morfológus, elmélet, tanár is, és azt meséli el, hogy...
Ugye ő fiatalabb Kálmánnál.
Jóval fiatalabb Kálmánnál, és matematikát végzett. Igen. Tehát ő matematika szakosként lett nyelvész. Nem az egyetlen a nyelvészetben egyébként.
Hát mesterünk Kiefer Ferenc
Kiefer
professzor.
Ferenc matfiz ugye, szakos. Igen, ja, igen. Igen. Kornai, akit az
vagy mondjuk említettem. A ma élő leghíresebb nyelvész, Noam Chomsky. Ő is matematikát végzett. Jól mondom?
Te ezt most pontosan személyen? Nem tudom.
Szerintem
sőt, hát, még mindig ismerem.
Jó,
szerencsére.
Jó, úgy értem, hogy találkoztál vele. Igen. Igen, igen, igen. De szerintem matekot végzett a Chomsky. Jó, mindig. Igen, igen.
Nem tudok nem mondani, nagyon most nem jut eszembe.
Nem is nagyon
azt tudom, hogy a Harris-hez azért miért ment el, de hogy mit végzett?
Szerintem matekot
Philadelphia végzett. Egyetemre járt, igen. Tehát Rebrust idézem,
igen.
Amikor először láttam, ez a legendás 13-as szobában volt, a Szent Háromság utcában, zárójel, a személyi igazolványt a portásnak le kellett adni, zárójel zárva.
Jé.
Erre én sem emlékszem.
Te voltál az igazgató.
Nem, ott nem. Ott még én gyerek voltam. Arra emlékszem, hogy egy szakállas felfokozottan vitatkozott egy másik nagyon okossal, Herr professzor Prószéki volt, azt hiszem. A táblán képletek voltak, és ők görög-latin-angol szavakat mormoltak, összesúgva. Ebből egy szót sem értettem. Harmadéves matematikusként ez, főleg a képletek, igencsak bosszantott. Azt hiszem, hogy akkor határoztam el, hogy nyelvész leszek.
De jó.
Még egy, hadd folytassam. Amikor először volt a tanárom, ugye Kálmán Lászlóról van szó, ez már az elméleti nyelvészet szak féllegális idejében volt a nulladik évfolyamon. A Pesti Barnabás utca, ez a mai Piarista köz.
Igen, igen, ahol az ELTE bölcsészkar
így
volt.
Padlás szobájában volt az óra, a szünetekben az ablakon keresztül ki lehetett ugrani a lapos tetőre. A mester, Kálmán László, nem lineáris fonológiát tanított, azt hiszem akkor még hit benne, és senki, én legalábbis biztosan nem értettük, hogy mi ez az izé.
Jajjaj.
Aztán a harmadik vagy negyedik óra elején azt mondta, hogy vegyünk elő papírt, és meglepetés röpdogát iratott. Ha jól emlékszem, egy kérdésre se tudtam válaszolni. Egészen biztosan akkor dőlt el, hogy fonológus leszek.
Na Isten. Igen, igen, hát jó, a kihívás.
A Kálmán, aki még a nullás dolgozattal is meg tudja nyerni.
Nagyon jó, nagyon jó.
Ez egy igen. Nagyon jó történet.
Igen. Az azonban tény, tehát, hogy ő, hát nem is tudom, azt kell gondolom valóban, hogy szétaprózta magát, vagy hát, hogy túl sok, Istenem, hát a tudományos karriereknek a klasszikus típusához képest túl sokféle dolgot csinált, ahhoz mondjuk, hogy ő a Magyar Tudományos Akadémia tagja lehessen. Hát nem lett, mert nem volt egy olyan vágány, amin olyan teljesítményt nyújtott volna, amiért ez jár.
De nem csak ezért. Azért is, mert ő egy született anarchista volt. Ezt így több szálon tudnám fejtegetni, ez már a gimnáziumi, általános iskola és gimnázium éveiben is megmutatkozott.
Egy pillanatra álljunk, meg nyelvészek vagyunk.
Igen.
És ugye az anarchista szót egy pillanatra boncoljuk föl, mert azért a legtöbb ember számára ez azt jelenti, hogy egy ártalmas figura, aki mindent szétrúg, fölgyújt, lerombol. Azért ugye nézzük meg a görög eredetit, ugye a arché tulajdonképp hát a régiséget, a stabilitást és az uralmat jelenti, ugye monarchia, például monarchia, egyeduralom, tehát hogy egy uralkodó van, az anarchia pedig ugye a fosztóképzővel azt jelenti, hogy hát uralomtalanság. És az anarchista az, aki arra törekszik, hogy senki ne uralkodjon senkin. Most egy másik kérdés az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez szükségképpen káoszhoz, zűrzavarhoz és nagyon nagy bajokhoz vezet. Ez már aztán hitvallás kérdése, de tény, hogy azért az anarchizmusnak mindig volt egy nagyon nemes vetülete. A protestantizmussal is kapcsolata van, hiszen az is tagadta, és részben még most is tagadja a nagyon központosított hierarchiát, ugye, mint a katolikus, hogy Rómából mondják meg, hogy a Balaton lellei plébános az most mit csináljon. Ugye azért a református, pláne a baptista, meg metodista, meg mit tudom én, ezeket lehet ismétlen most a szónak a legméltóságosabb értelmében anarchistáknak nevezni, hogy ne legyen nagy központi hatalom. Visszaadom a szót Kenesi Istvánnak.
És a Kálmán pontosan ilyen volt, nem bírta elviselni a főnököket. Nem bírta elviselni, hogy neki megmondják, hogy mi legyen, vagy bárki bárkinek hatalmi szóval megmondjon dolgokat. Egész életében küzdött ez ellen. Ennek egy másik vonala az ő a kisebbségek iránti preferenciája, amire szintén szeretnék alkalmasítani.
Kedves Klubrádió hallgatók, ezt egy olyan ember mondja, Kenesi István, aki a főnöke volt neki éveken keresztül. Tehát, ahogy az angol mondja, he knows what he's talking about. Ő tudja, hogy miről beszél.
Hiszen összetűzéseink között ez is szerepelt számos alkalommal, de most visszatérve arra, hogy miért nem futott ő be egy nagy tudományos stallumokban mérhető karriert, azért, mert ő tiltakozott ez ellen az egész rendszer ellen. Egy kandidátusit, ami a belépőjegy volt a tudományos kutatásba, azt még hajlandó volt leírni, beadni, végigmenni a procedúrán, mást nem volt hajlandó.
Igen.
Bármikor lehetett volna a publikációi, a tehetsége, a munkássága alapján az akadémia doktora. Mint mondtam, egy nagy tudományos pályára látszott alkalmasnak, nem ezt választotta.
Nem
ezt választotta, sőt, annyira nem, hogy magát az akadémiát is, mint az akadémia egyik intézetének kutatója, az akadémiát élesen bírálta. Emlékszem arra az esetre, amikor megjelent egy cikke egy sajtótermékben az akadémia ellen, engem, mint igazgatót nem sokkal később amúgy is a jelentésünk megbeszélésére behívtak, És akkor egyenesen nekem szegezték a kérdést, hogy miért tartom még azt a Kálmán Lászlót ott az intézetben.
Igen.
Így működött, és ez már nem a pártállam volt, kérem.
Nem, igen, jó, persze. Jó, hát ugye megint, hogy mondjam, a protestánsok jutnak eszembe, ugye Luther Márton, aki katolikus pap volt, és elkezdte élesen bírálni a pápát és az egyházat, hát ki is rúgták persze, kétségtelen, csak de, hát aztán ő befutott azért egy karriert.
Szóval azért Kálmán nem lett remete, mert egy igazi született anarchista az nem fogad el semmit. Ő bizonyos fokig elfogadta, sőt, mint korábban is mondtam, ő szeretett az intézetben lenni. Az intézet az egy jó intellektuális környezet volt számára, ahol hasonszörűekkel vitatkozhatott.
Persze, meg hát jó, anarchista, nem anarchista, azért megtartotta a 400 embernek az ELTE-n a bevezetés a nyelvtudományba előadást, majd azokat tisztességgel levizsgáztatta, teremfelügyeletet szervezett, javítóbrigádot szervezett, tehát beírta a jegyeket, és így tovább, tehát tette ő a dolgát. És a másik, ami ahol az anarchizmusnak az ellenkezője mutatkozik meg, az iskolai magyar tanítás, nyelvtan tanítás iránti szeretete. Hát ott meg mint egy virágkertész úgy bibelődött, ugye, az ő ágyásaival, hogy így mondjam, és locsolgatta, és igyekezett azt segíteni.
Igen, de ez is következett az ő alapvetően anarchista felfogásából, hogy nem mi mondjuk meg a gyerekeknek, hogy mi van a nyelvben, mert azt a gyerekek maguk ki tudják találni. És annál jobb nincsen, mintha magadtól jössz rá.
Ebbe igazad van, csak hát igen, csak a tanároknak ez megterhelő, mert nekik nehezebb azon akkor végigmenni, mint hogy egy bizonyos tananyagot hát leadjanak. Az is igaz talán, hogy Kálmán nem volt ilyen értelemben diplomata, mert egyáltalán nem volt diplomata, nem csak ilyen értelemben, semmilyen értelemben nem volt diplomata, mert például egy ilyen tanügyi reformot, hát tulajdonképpen fölülről kell kezdeni, hiába mindent, tehát lehet kísérletet elvégezni a nem tudom, hanyadik kerületi iskolába is, arról be lehet számolni, de valójában a minisztériummal kell kezdeni, és onnan csorgatni lefelé, úgy, hogy a végén szegény iskoláknak kötelező legyen ezt a reform tananyagot bevezetni. Hát ez évszázadok óta így működik.
Ez így is működött az egyetlen általam átélt sikeres reformban, amit a 72-ben indított el egy párthatározat, úgy, ahogy mondod, felülről lefelé, ahol is végül is az irodalomtankönyvek azok sikeresek lettek.
Igazad van.
A nyelv, a magyar nyelvtan az nem lett sikeres, bár nagy elánnal mi éppen a nyelvtudományi intézetben elindultunk, de zárójelben megjegyzem, senkinek nem volt fizetett állása e tekintetben, tehát ez mind mellékes volt. Én egyébként szegedi tanárként.
Igen. De szerelemből csináltuk.
Szerelemből csináltuk, és nem mint tudományos kutatás része, de befulladt ez is, mert a rendszer tehetetlensége túl nagy volt.
Nagyon érdekes, igen. Ezen érdekes, azért nyelvészeti műsor vagyunk, akármennyire is hát a gyász és az emlékezés hozott ide minket, de azért mondjuk el, hogy milyen érdekes, hogy irodalomból 1972-ben ez a reform sikeres volt, talán emlékeznek sokan a hallgatóink, akkor jöttek olyan tankönyvek, például, hogy az elsős tankönyv az a Rilkének az archaikus Apolló torzó című versének elemzésével kezdődött, nem a legrégebbi irodalommal, és az elsős könyvben volt a Bibliáról egy komoly fejezet, ami addig ugye a kommunizmus alatt nem létezett, a Bibliáról, mint irodalmi műről, hát persze rendben van, hát magyar órán vagyunk, nem hittanórán vagyunk, de nem más írta ezt a fejezetet, mint Ritók Zsigmond, aki ókori irodalom professzor volt, de mindenki tudta róla, hogy egy igazán hívő református ember.
Viszont azt az irodalom tankönyvcsomagot olyan jelentős és jól beágyazott személyiségek támogatták, mint Szabolcsi Miklós, Klanicai Tibor, tehát a szakmának a nagyjai támogatták, nem volt igazán ellenzéke. A magyar nyelvtancsomagot ilyenek nem támogatták, hiszen még a nyelvtudományi intézetben is csak egy kis mag volt a Szépe György vezetésével, aki ezen dolgozott, igen, és nem volt, igen, intézményes támogatottsága.
Még valamit akartam mondani, ne felejts szavadat, hogy nagyon sok magyar tanárnak, ez mind a mai napig így van, az irodalom a szívügye. Azt érdekesebb tanítani, kétségtelenül az a ifjúsággal egy más viszonyt tud létesíteni, amely hát éltet és életben tart egy magyar tanárt pályájának hosszú évein keresztül, hogy most a Rómeóról. Ezt gondolják a gyerekek 10 év múlva, azt gondolják a gyerekek, a Józsi így gondolja, a Mari meg amúgy gondolja. A nyelvtannál hát ezt sokkal kevésbé érezték, pedig lehet gondolkodtatni, de az egy kicsit már olyan, mint a matek óra, azért ne felejtsük el, hogy gyerekek, vajon ezt hogy tudnánk ezt az egyenletet, szóval érted, és akkor egy gyerek azt mondja, hogy szorozzuk meg mindkét oldalát 4-jel, ugye ilyesféle. Vagyis azt akarom mondani, hogy az a reform, amikor a Ritók Zsigmond féle biblia fejezet belekerült, stb., az valószínűleg a magyar tanárok nagy részének örömteli egyetértésével találkozott, hogy na végre. Ugyanakkor nem értették, hogy a nyelvészek mit akarnak, miért nem jó az. Ő megtanult, hogy 8 féle határozó van, és húzzuk alá különböző színes ceruzákkal a mondatrészeket.
Akkor nem is volt egy olyan iskolai, magyar tanári támogató tömeg e mögött, mint amilyen az irodalom mögött volt. Igen. Hiszen végül is mi is kiszorultunk, de visszatérve Lacira és Laci vágyaira, ő ezt tekintette mintának. Tehát ő ezt egy fontos kísérletnek tartotta, és azzal jött hozzám, hogy mi miért nem tudjuk ezt megcsinálni, amit ti akkor meg tudtatok csinálni. De nagyon jól látod, Ádám, hogy egyrészt felülről jött, másrészt volt egy nagy közeg, ami szívesen fogadta.
Tehát alulról is így van, találkozott.
Így van. És annyiban nem térünk el a Lacira való emlékezéstől, hogy abban a beszélgetésben, amit pár hónappal ezelőtt mi ketten, másfél éve volt már az a pár hónap, amikor a Lacival,
itt
a stúdióban, illetve ott az akkori stúdióban folytattunk, akkor azzal álltunk föl, hogy majd visszatérünk a nyelvtantanítás ügyeire egy későbbi alkalommal, hát mert ez őt mélyen érdekelte, és valószínűleg erről is kérdezett volna engem, amit most elmeséltem.
Igen.
Ez Lacit mélyen érdekelte, tehát az ő színes, sok oldalú személyiségében, aminek bizonyos részeit még meg se említettük, például az ő politikai aktivitását, az ő kutyaszerető lelkét.
Igen. Két kutyája is volt.
Igen, ugye? Mert egy fiatalabbat szereztek.
Mert azt valahogy befogadták talán a menhelyről, vagy valami ilyesmi.
Igen. De az is annyira jellemző, hogy a kókusz, az a kutya, akit én is jól ismertem, az egy terápiás kutya volt. Tehát ő ezzel is jót akart tenni az embereknek, visszajárt a kutyás közösségbe,
igaz,
ő tagja volt ennek a, igen, nagy kutyás közösségnek, igen, oszlopos tagja volt, igen, külön, igen, emlékeznek rá.
Kutyaiskolába is járatta. Kutyaiskolába,
így van.
Igen.
A fiam például a kutyán keresztül ismerte meg.
Na Istenem, igen. Valóban a politikai szerepvállalásának talán egy igazán ugye látványos mozzanatát említsük meg, amikor a Fidesz sok évvel ezelőtt népszavazást kezdeményezett.
2007 volt az év.
Úgy van, ugye a felsőoktatási tandíj visszacsinálásáról és a vízidíj visszacsinálásáról, amiket a szocialista kormányzat vezetett be. Ezzel sokan nem értettünk egyet, hogy vissza akarják csinálni, mert azt gondoltuk sokan, hogy igenis legyen felsőoktatási tandíj, legyen vízidíj, az más kérdés, hogy a rászorulóknak persze ezt el kell engedni, meg hát ösztöndíjakat kell, meg mentességet, meg minden, de alapból legyen. És akkor ő ugye ellen népszavazási kérdéseket adott be, nagyon szellemesen és jól, és azok meglepően nagy, hát hogy mondjam, hullámokat vertek akkoriban, és talán csak az utolsó pillanatban kaszálta el a nem tudom milyen hát hatóság vagy valami, de sok szó volt róla, és az is megtörtént, talán nem baj, de azért disznóság, hogy egy fideszes megtudta tudta az ő személyazonosságát, tehát hogy Kálmán László a beadó, és nyilvánosságra hozta. Holott ez szigorúan tilos, de hát ezt az illetőt nem vonták felelősségre, mert addigra már nem. Hát
igen. És ami ezzel járt, vagyis hogy fölkeresték őt a lakásán, a különböző médiáknak az alkalmazottai, ráadásul fenyegető leveleket kaptak, halálos fenyegetéseket is kaptak ennek révén. Jó, a médiát azt angyali türelemmel elviselte, persze, ahogy minden diákját, aki föltesz kérdéseket. Kálmán számára nem voltak hülye kérdések. Igaz. Minden kérdést megpróbált megválaszolni angyali türelemmel. És ezért a médiát is így fogadta, angyali türelemmel fogadta őket. Hát ezeket a fenyegetéseket bírta egy kicsit nehezebben elviselni.
Közkézen forog egy tankönyve, melynek címe Bevezetés a nyelvtudományba, kollégájával Trón Viktorral együtt írta, és egy másik, amit hát szerénységemmel együtt írt, az pedig Három percesek a nyelvről, ez a címe. Valójában nem a helyes kifejezés, hogy együtt írtuk, hanem hát fej-fej mellett, mert ez egy rádióműsor volt, ahol hetente már nem is tudom, egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor, valóban három perces kis műsorocskák voltak mindig valamilyen érdekes nyelvi kérdésről, hol ő, hol én mondtuk, és ezek megjelentek ebben a kötetben, Három percesek a nyelvről. Hát... Látod, én még azt gondoltam, hogy ó Istenem, mit tudunk majd mi annyit beszélni Kálmán Lászlóról, de hát annyira színes és sokoldalú ember volt, annyira ott volt mindenbe és mindenütt. Én nekem tényleg az emlékem van, a legfontosabb emlékem, hogy milyen rettenetes gyorsan vágott az agya. Tehát mint a kínai hóhérről szóló vicc, tudod, aki olyan gyorsan csapja le a fejedet, hogy észre se veszi az elítélt. És kérdezi, tehát a kínai hóhér azt mondja, hogy és csak áll tovább az elítélt, és azt kérdezi, hogy na mi lesz, és azt mondja a kínai hóhér, na jó, most biccentsen csak. És akkor ugye ő biccent egyet, és leesik a feje, mert valójában keresztül vágta a nagyon éles pengéjével. Tehát ilyen volt az agya. Tehát az a fajta, aki az intelligencia tesztet hamarabb csinálja meg, mint bárki, mert hamarabb jön rá, hogy a nyolcadik képet hogy kell megfordítani úgy, hogy az első héttel egyforma. Tehát ez a nagyon, hogy mondjam, szinte testi intelligencia. Tehát ahogy vannak emberek, akik testileg nagyon erősek, ő neki testileg volt az agya roppant erős.
És ezt ki is tudta fejezni.
Igen.
Az a hang, ami itt fölcsendül, bár egy basszus hang volt.
Igen, igen.
Ami ebben a rádióban is megszólalt, a megfogalmazás tisztasága.
Hát ő elment.
Igen. De még egyet hadd mondjak az utolsó évéről. Pár évvel ezelőtt készült egy köszöntőkötet, ketten voltak 60 évesek, a sokszor említett Kornai András és Kálmán László. Ez a kötet internetes kötetként volt eredetileg, de most nyáron elkészült egy nyomtatott változata, és július 15-én egy kis ünnepség keretében a Nyelvtudományi Intézetben, ahol mind a ketten megjelentek, át tudtuk adni.
Igen, igen.
Mi mindannyian, akik ott voltunk, te is ott voltál,
Laci, Adam. Még akkor egész jó állapotban volt.
Igen, nagyon reménykedtünk, igen, hogy ez a betegség, ez nem lesz ilyen végzetes. De ez az öröm, ebben az örömben így ez a közösség részesült, és van mire emlékeznünk.
Kedves hallgatók, az utolsó szószátját hallgatták, amelyben Kálmán Lászlóra emlékeztünk. Vendégem volt Kenesei István nyelvész. Ezzel én elbúcsúzom. Nádasdy Ádám voltam.
Szószátjár.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdy Ádám műsorát hallották.
Kár, hogy a magyar nyelvet...